Most közzétett friss előrejelzésében az IMF 6,1%-os idei gazdasági visszaeséssel és 3,9%-os jövő évi növekedéssel számol. Ez mind a kettő romlott az áprilisi előrejelzéshez képest. Ugye már áprilisban azt mondhattuk, hogy feltűnően optimista volt az IMF előrejelzése a magyar gazdasággal kapcsolatban, hiszen Európában csak Szerbiában vártak a miénkhez hasonló mértékű gazdasági visszaesést, mindenhol máshol ennél nagyobb GDP zsugorodással számoltak. Az azóta eltelt időben pedig ez még fokozottabban igaz lett, hogy kifejezetten optimista volt ez az előrejelzés, hiszen az elmúlt hetekben már a kormány is 5-6%-os gazdasági visszaesésről beszélt, illetve szeptember végén a Magyar Nemzeti Bank is jelentősen lefelé módosította előrejelzését, tehát ő egészen a mai napig az IMF volt a legoptimistább Magyarországon kapcsolatban.
A továbbiakban tehát 2021-re milyen várakozásai vannak az IMF-nek Magyarországra, akárhogyha a GDP-t nézzük, akárhogyha az inflációt, vagy a hiányt, vagy a munkanélküliségre vonatkozó adatot?
Ugye a gazdasági növekedéssel kapcsolatban, ahogy említettem, 3,9%-os bővülést várnak jövőre. Ez egyébként Európában kifejezetten gyengének számítana, talán csak a skandináv országokban becsülnek ennél is visszafogottabb növekedést, de ott az idei visszaesés is lényegesen kisebb lesz. Vagyis azt mondhatjuk, hogy talán a legfontosabb üzenet az IMF friss előrejelzésének az az, hogy a magyar gazdaság kilábalása kifejezetten lassú lesz, és a relatív pozíciónk lesz rossz mind a régióban, mind Európában. Tehát ha igaza lesz az IMF-nek, akkor azért nem számíthatunk igazán gyors visszapattanásra, sőt a magyar gazdaság a lemaradók között lehet ebben a visszapattanásban. Ennek az egyik lehetséges magyarázata egyébként éppen a munkaerőpiac, hiszen a munkanélküliségi prognózist is felfelé módosították, miközben például a régiós országokban jelentősen lehúzták. Tehát azt látjuk a számokból, hogy talán áprilisban egy picit túlzottan optimisták voltak Magyarországgal és a magyar gazdasággal kapcsolatban, és ezt korrigálta most a valuta alapstábja.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Benyújtotta a pénzügyminisztérium az adóügyi könnyítésekről szóló törvénytervezetét. Amennyiben a parlament megszavazza a módosításokat, jövőre kedvezőbbé válik a kisvállalati adó, csökkennek az adóadminisztrációs terhek, a vállalkozások segítséget kapnak az áfa bevallásai kitöltéséhez. A módosításokról Fajcsán Gábort, az RSM adóüzletek vezetőjét kérdeztem.
Az új adócsomag számos adóadminisztráció egyszerűsítést tartalmaz. Az egyik legjelentősebb az iparűzési adó tekintetében jön be, mégpedig oly módon, hogy a jövőben az iparűzési adót a NAV-hoz kell majd bevallani, és nem kell minden egyes önkormányzat felé külön-külön bevallást teljesíteni azon vállalkozásoknak, akik mondjuk sok önkormányzat területén rendelkeznek illetőséggel. Könnyítés még, hogy az építőipari tevékenységhez kapcsolódóan az ideiglenes telephely szabályokat eltörlik, tehát a jövőben ezeket nem kell majd alkalmazni.
Az adóadminisztrációt illetően milyen könnyítés várható? Az adótartozások rendezése is egyszerűbb lesz a PM javaslata szerint, de pontosan micsoda?
Az adótartozások esetében az automatikus fizetési könnyítési szabályokat szélesítették ki a jövő évtől kezdődően, ennek minden fajtáját. A megbízható adózók és magánszemélyek esetében emelkednek a határok. A megbízható adózók 1,5 millió helyett már 3 millió forint adótartozásig igényelhetik az automatikus fizetési könnyítést, míg a magánszemélyek esetében a természetes személyek 200 000-ről 500 000 forintra, a természetes személy adózók esetében pedig 500 000-ről 1 millió forintra emelkedik ez a sávhatár, ameddig automatikus fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól, évente egy alkalommal, és a 6 havi részletek is 12 hónapra módosulnak. Ezzel tehát jelentős könnyítést érhetnek el, és nő azoknak az adózóknak a köre, akik igénybe vehetik a fizetési könnyítési lehetőségeket.
Mikortól számíthatnak az adózók majd arra, hogy ennek a javaslatnak megfelelően a NAV készíti majd el az áfa bevallási tervezetüket?
Ez 2021 áprilistól várható. Ettől az időponttól az adóhatóság kiközli majd a vállalkozásokkal, az áfa bevallási tervezetüket, amelyet akár az adózók az áfa bevallásukként is választhatnak majd.
Ugye van egy adócsökkentés is ebben a javaslatcsomagban, a kisvállalati adó, vagyis a kiva mértéke csökken majd. Milyen mértékű lesz ez az adócsökkentés, és van-e még a kivát érintő változás ebben a csomagban?
A kiva mértéke 1% ponttal 12-ről 11%-ra fog csökkenni, ami jelentős változás, ugyanakkor ennél jelentősebb a kiva választására jogosító értékhatár jelentős emelkedése, ugyanis a kiva választására jogosító értékhatár 3 milliárd forintra emelkedik, és a kilépési határ, tehát amikortól valaki elveszti a kivára való jogosultságát, az pedig 6 milliárd forintra. Ez megteremti a lehetőségét, hogy így most már a KKV-k nagy többsége képes lesz a kiva értékhatáron belül maradva ezt az adózási formát választani, ami a vállalkozások egy nagy részének biztosít kedvezőbb adózási lehetőséget, kedvezőbb adóterhelést, mint a társasági adóalanyiság.
Fajcsák Gábort, az RSM adóüzletág vezetőjét hallották. Felértékelődött a munkaerő megtartása a KPMG idei vezérigazgatói felmérése szerint. A vállalat vezetők évelején még a 12. helyre sorolták a munkaerőbe történő befektetések értékmegőrzésének kockázatát. Nyár végére azonban a koronavírus járvány hatására is ez a szempont az első helyre ugrott, megelőzve az ellátási láncok zavarából vagy a klímaváltozásból adódó kockázatokat, mondta az Inforádiónak a KPMG Magyarország vezérigazgatója. Rózsai Rezsővel beszélgettem.
Míg a tavalyi évet és az év elejét, még a járvány előtti időszakot jellemzően azok a kockázatok uralták a CEO-k agendáján, amelyekre nem, vagy csak kismértékű egyéni hatással tudnak lenni, mint a klímakockázat vagy az országok bezárkózása. Addig a járvány hatására két olyan kockázat került az érre, ami nagyon direkt vezetői lépéseket igényelnek ezzel szemben. Ilyen például a talent risk és a supply chain risk, amely a mostalista első két helyét foglalja el.
Ez magyarul mit jelent?
A munkaerő kockázatot jelenti, amely egy sokkal átfogóbb kérdés annál, mint hogy csak leszűkítsük esetlegesen a tehetséges munkatársak bevonzására és megtartására. Egyben ugye a munkatársak egészségének védelme, egy-egy kulcsmunkatárs kiesése, egy-egy személy évek alatt felhalmozott tudásának az elvesztés adott esetben, és összefoglalva pedig az egész vállalati kommunikáció és kultúra, mint kohéziós elő, főleg egy ilyen időszakban, amikor esetlegesen a társaságok munkavállalóinak egy jelentős része egymástól elszigetelve távmunkában végzi a munkáját. De ugyanígy egy nagy kihívás volt a toborzás és a kiválasztás folyamata is ebben a karanténnal tarkított időszakban, és ugyanúgy a betanítás, az érkező munkatárs betanításának a kérdése is nagyon nehéz tud lenni. És ehhez jön még az hozzá, hogy átalakítja a készségeket, amelyek szükségesek a hatékony munkavégzéshez az egész időszak. Ugye a digitalizáció és a folyamat automatizáció növekedésével olyan új kompetenciák jelenhetnek meg, amelyeket egy-egy kulcsmunkatárs esetén akár szükséges direkt erősíteni, hiszen mondjuk nem mindenki számára annyira egyértelmű képesség az új digitális technikáknak az alkalmazása.
Tehát a vállalatok számára fölértékelődött a munkaerő, a munkatársaik elkötelezettsége, a munkatársak megtartása?
Azt gondolom, hogy igen, a szektorok nagy részében eddig is ez egy kiemelt kockázatként szerepelt, ebbe beleértve Magyarországot is, ahol meg azt gondolom, hogy bizonyos szektorokban kimondottan kiemelt kockázat volt ez az előző években is az alacsony munkanélküliség miatt, de mostanában egy kicsit tudatosabb irányba változott meg a vállalatvezetők hozzáállása ez a kérdéshez.
Évelején még a 12. helyre rangsorolták a munkaerőbe történő befektetések értékmegőrzésének kockázatát, és nyár végére pár hónap alatt ez az első helyre ugrott.
Két fő ok szerintem általánosságban azt gondolom, hogy a járvány hatására történt bezárkózás karantén időszakban eleve a cégvezetőknek sokkal nagyobb figyelme összpontosult befele a vállalkozások irányába. Másrészt pedig szemmel látható volt az, hogy a korábbi üzletfolytonossági tervek, amelyek arra építettek, hogy egy kulcsmunkatárs helyettesítése az hogy fog történni, amennyiben bármi történik vele, gyakorlatilag felborultak egyik pillanatról a másikra, teljesen felülírt mindent a vírus helyzet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az összetett rizikok, másrészt pedig az, hogy hogy ugye a digitalizáció előre tört, de a digitalizáció párhuzamosan ugye az emberi képességeknek az átrendeződése is megtörtént, vagy azonnak a képességeknek, amelyek szükségesek a hatékony munkavégzéshez. És ez a hármas hatás egyszerre oda vonzotta a vállalatvezetők megfelelően kiemelt figyelmét erre a témára, ami azt mondom eddig is megvolt, csak most tudatosabbá és összetettebbé vált.
Rózsai Rezsőt, a KPMG Magyarország vezérigazgatóját hallották. Már 2020-ban karbonsemlegesen működik a Magyar Nemzeti Bank, ami azt jelenti, hogy az intézmény az energiafelhasználását és a károsanyag kibocsátását is zöld befektetésekkel ellentételezi, mondta az Inforádiónak az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a jegybank közép-európai zöld pénzügyi konferenciája után. Kondrács Csabát kérdeztem.
Másodszorra rendeztük meg Közép-Európán belül a Magyar Nemzeti Bankban a zöld konferenciánkat, és a téma az nagyon szorosan kapcsolódott természetesen a jelenlegi helyzethez, tehát hogy egy vírus okozta válságban vagyunk, egy vírus elleni védekezést hajtunk éppen végre, nem csak mi magyarok, hanem egész Európában. A nagy kérdés, hogy ha zöld gondolatok, hogy férnek meg a jelenlegi helyzetben. A fő vonulat az az, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és egy nagy lehetőségként kell felfogni mindenkinek, akinek fontos a zöld agenda az, hogy a fenntarthatóság az egy fontos szempont legyen a mindennapi életünkben, hiszen most alapvetően változnak a szokásaink, az életünk, és hogyha ezt a változást ezt úgy tesszük meg, hogy beemeljük a zöld gondolatokat, a zöld gazdasági lehetőségeket kiaknázzuk, akkor egy mindenki nyer szituációba kerülhetünk, hiszen amellett, hogy találunk egy utat, hogy merre mehet tovább mind az európai, mind a magyar gazdaság, amellett még sikerül elérnünk is, hogy egy zöldebb, egy fenntarthatóbb világunk legyen.
A jegybankoknak milyen szerep juthat ezekben a folyamatokban?
A jegybankoknak ugye az elsődleges céljuk az árstabilitás elérése, fenntartása és a pénzügyi stabilitásnak az erősítése, megőrzése, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek részesei a zöld átállásnak, hiszen közvetlen módon a saját működésével tud példát mutatni egy jegybank, és ezért a Magyar Nemzeti Bankban az a döntés született, hogy a tavalyi évi konferenciának a karbonlábnyom semlegesítését követően az idei évben tovább megyünk, és nem csak a konferenciáinkat szeretnénk zöldé tenni, tehát amennyi károsanyag kibocsátással jár egy konferencia, azt ellentételezni valamilyen zöld projekttel, hanem a célunk, és erről döntés született, hogy a Nemzeti Bank teljes működése is karbonsemleges legyen, tehát a működésünk során elköltünk és kapcsolódik hozzá károsanyag kibocsátás, azt mind-mind ellentételezzük, és lehetőleg Magyarországon magyar projektekbe fektessünk be, zöld projektekbe, és így gyakorlatilag nulla kibocsátású legyen a teljes működése a jegybanknak. Ez egy konkrét példa, hogy mi mit tudunk tenni, és igazából ezt mindenki meg tudja tenni, legyen szó bármilyen piaci szereplőről, vagy egyénről az otthoni háztartásában, és aztán vannak konkrét kezdeményezéseink, mint például zöld kötvényvásárlási program, vagy akár a tőkekedvezmény nyújtása a bankoknak, cserébe azért, hogy inkább zöld típusú projekteket finanszíroznak, mint nem fenntartható projekteket.
Azt lehet-e már tudni, hogy az MNB karbonsemleges működésének mi lesz a másik oldalon az ellentételezése, tehát hogy melyek azok a befektetések, amelyeket meg fognak valósítani, tehát hogy hogyan valósul meg, milyen konkrét befektetésekben ez a bizonyos karbonsemlegesség.
Ugye betartva a ránk vonatkozó szabályokat, így a közbeszerzési szabályokat is, gyakorlatilag mi egy közbeszerzés keretében írjuk ki azt a lehetőséget, hogy különböző projektekkel, különböző szervezetek pályázhassanak arra, hogy ezt a pénzt, amit kiszámolunk, hogy mennyit költöttünk egy évben a működésünkre, és mennyibe kerül gyakorlatilag ennek az ellentételezése. Ezt számszerűsítjük, és utána egy pályázatot írunk ki, és erre különböző szereplők jelentkezhetnek. Például a WWF egy ilyen potenciális partner, akik, hogyha konkrét projekteket bemutatnak nekünk, akkor betartva minden közbeszerzési szabályt, a végén ki fogunk választani egyet vagy több olyan projektet, legyen ez élőhely rekonstrukció, vagy bármi olyan típusú projekt, ami segíti a zöldítést. kiválasztjuk, és akkor fog ez megvalósulni. Tehát konkrét projektet most nem tudok mondani, mert még előttünk áll ez a procedúra, de a tavalyi évben a konferenciánkat már ellentételeztük, akkor a WWF-nek egy hazai projektét finanszíroztuk meg, tehát van már jó példa, amin el tudunk indulni, és hát ez egy nagyobb lépték, de azt gondolom, hogy bátran kell előre menni, hiszen közös érdekünk, hogy egy fenntarthatóbb világba éljünk mi is és a gyermekeink is.
Kondrács Csabát, az MNB alelnökét hallották. Már igényelhető a mezőgazdasági vállalkozások számára az új Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz, amely kiemelt mértékű állami kamatkezelési költség és kezességi díj támogatással érhető el, tájékoztatta az Inforádiót a Kavos ZRT vezérigazgatója. Krisán Lászlóval beszélgettem.
Már igényelhető a mezőgazdasági szektor minden vállalkozásának ez a kiemelt mértékű állami kamat, kezelési költség és kezességi díjtámogatású új Agrár Széchenyi kártyának a beruházási hitel plusz lába. Mindazon cégek, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, legyen az állattenyésztéstől, növénytermesztésig, legyen az a kis őstermelőtől, akár az élelmiszerfeldolgozó nagyságrendig, mindegyike igényelheti ezt a kártyát. Azt talán tudni kell, hogy a Széchenyi kártya programon belül az agrárszektor vállalkozásainak eddig is volt egy államnak támogatott Agrár Széchenyi kártya. Ezt a krízis kapcsán már április végén beindult erre a válság okozta sok gazdasági kezelésére való tekintettel. Ez a plusz termékünk, ami folyószámlahitel volt korábban, illetve most is működik, és emellé a vállalkozói igényeknek a feltérképezése után olyan sok jelzés érkezett, hogy ezt a 3 éves folyószámlahitelt, aminek a felső határa 250 millió forint volt és szabadon felhasználható, hogy ezt hosszabb távú olyan hitelrel ki tudjuk-e bővíteni, amely a vállalkozásoknál nem pusztán a napi költségek fedezésére szolgáló folyószámlákat, hanem a hosszabb távú beruházási gondolatokat is át tudja ölelni. Ezért került sor arra, hogy az Agrár Széchenyi kártya pluszon belül lehetőséget teremtett az ITM az Agrártárcával közösen erre a beruházási hitel pluszra, ez már 6 éves utamidőre lehet fölvenni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ad hozzá egy kiemelt mértékű kamat kezelési költség és kezességi díjtámogatást, és kíséri az egész programot az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítványnak a készfizető kezességvállalása. Ez azért fontos, mert ebben a helyzetben a bankok azért némileg óvatosabban kezelik a vállalkozásokat.
Mekkora lehet a maximális hitelösszeg, amely igényelhető?
A hitelekhez nyújtott állami támogatást ugye az Európai Uniós Bizottság átmeneti jogszínű támogatási kerettel terheli meg, ami azt jelenti, hogy az igényelt hitelösszeg ettől a szabad hitelkerettől függően akár elméletileg 1 milliárd forint is lehet, viszont a megvalósítani kívánt beruházás minden paraméterét át kell tekinteni üzleti terv keretein belül, és annak a realitásait figyelembe véve kerül sor a hitelösszeg megítélésére. Én azt gondolom, hogy a tipikus hazai vállalkozások azért nem ilyen 1 milliárd forintba gondolkodnak, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a legfontosabb talán az az, hogy a hitel célokat, hogy mire lehet ezt fölvenni, azok kerültek erősen kibővítésre, új vagy használt tárgyi eszközök beszerzésére is szolgálhat ez az egész program. Ezen belül is ugye a nagyon mostohán kezelt Közép-Magyarország régió vállalkozásai is megkaphatják, tehát nincs ilyen regionális vagy területi korlát. A szántóföldi növénytermesztéshez szükséges erő- és munkagépek beszerzésétől kezdve tehergépjármű vásárlásra, öntözési beruházásokra, ingatlan vásárlásra és fejlesztésre, kivéve a lakáscélú és üdülő ingatlant, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy bekerült a hitelcélok közé a termőföldnek a vásárlása is, és ezen kívül a hitelcélok közé bekerült az üzletrészvásárlásnak a finanszírozása, így akár a generációváltással érintett vállalkozásoknak is érdemes átgondolniuk és mérlegelniük ezt a lehetőséget. Új elem, a korábbi piacon felvett beruházási hiteleknek a kiváltási lehetősége is, és akkor a hitelről egy pár szót, hogy fix 0,5%-os éves kamattal rendelkezik ez a program, tehát az azt jelenti, hogy 6 éven keresztül a vállalkozás biztosan tudja kezelni ezeket a költségeket, és ezek a költségek nem fognak megváltozni. Ez pont ennyi lesz ma is, hogyha ma veszi föl, mint 2026-ban, amikor majd ez le fog neki járni.
Krisán Lászlót, a Kavos ZRT vezérigazgatóját hallották. Több mint 170 ezer mezőgazdasági vállalkozónak fizeti ki a Magyar Államkincstár a tavasszal megigényelt uniós támogatások után az előlegeket a napokban, tájékoztatta az Inforádiót a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Fedman Zsolt hozzátette, ez a forrás szükséges ahhoz, hogy a mintegy 5 millió hektáron termelő gazdálkodó megkezdhesse az őszi munkákat.
A mezőgazdasági termelők számára kulcsfontosságú, hogy a 2020 májusában benyújtott támogatás kérelmeik után a jogosan járó támogatásokat mi hamarabb megkapják, és Magyarország az Európai Unióban legnagyobb mértékben és legszélesebb körben ezért október 16-tól azokat a területalapú támogatásokat, terméshez kötött támogatásokat, agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásokat, és még néhány nemzeti agrártámogatást is előleg formájában elkezdi folyósítani számukra.
Körülbelül hány mezőgazdasági termelőt érint ez a rendelkezés?
Közel 170 ezer gazdálkodó nyújtott be tavasszal támogatási kérelmet, úgyhogy a különböző jogcímek különböző mértékben számukra kerülnek kifizetésre. Ezek a gazdálkodók összességében 5 millió hektáron gazdálkodnak ma. Finanszírozásuk, az őszi munkák finanszírozása, a következő év előkészítése szempontjából ez a pénz számukra alapvető fontossággal bír.
Mekkora összegről van szó, tehát most előlegben mennyit kapnak a gazdálkodók összességében is, illetve le lehet-e ezt bontani egy-egy mezőgazdasági termelőre vonatkozóan?
2020-ban összességében 290 milliárd forint támogatás kifizetését tervezzük különböző jogcímeken. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy mezőgazdasági termelő most egy hektár művelt terület után összességében forintba átszámolva 81.300 forintnyi támogatást igénybe venni. Itt ebben az esetben ennek a 70%-áig, maximum 70%-áig tud a minden feltételnek megfelelő gazdálkodó előleget kapni a következő időszakban.
Az előleg kifizetése után nyilván következik majd a hátralévő összeg kifizetése, ez mikor várható?
Az előleg fizetés november 30-ával történő lezárása után még decemberben is részfizetéseket folyósít a Magyar Államkincstár, és azt a összességében 500 milliárd forintnyi támogatást, amely e kérelemcsomag keretében kerül rendezésre, ezt zömében április végéig a tervek szerint a Magyar Államkincstár ki is fizeti, és azok a gazdálkodók, akiknél különböző ellenőrzésekből fakadó kérdések merülnek föl, számukra pedig június 30-ig fog zárni a kifizetéseknek a rendszere.
Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkárt hallották.